És most! Valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden!
A Kulturpart mikrofonjánál Szentkuti Nikolett és Kalmár András.
Szép délutánt kívánok, Kalmár András vagyok. A Kulturpart mai adásában először Szülősi Mátyás költővel beszélgetek új kötetéről, aztán Schneller János mesél a Balatoni Garten című képzőművészeti fesztiválról. Hudák Zsolt, a Tekert csoport mentora, a hátrányos helyzetű fiatalok Legóból készült képzőművészeti kiállítását mutatja be, Szentkuti Nikolett kolléganőm pedig Vajda Gergely karmesterrel beszélgetett az Artisius díja kapcsán. Tartsanak velünk, izgalmas lesz!
Kulturpart.
Hölgyeim és Uraim, szeptemberben jelenik meg a Helikon könyvkiadónál Szülősi Mátyás a Szabad című új kötete, és itt van a vonalban a szerző. Szia, Matyi!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
Hát Lator László, a kiváló író, költő és műfordító azt írja a fülszövegben, hogy te meglehetősen eretnek jelenség vagy a kortárs irodalomban. Mit ért ő ez alatt szerinted?
Azt gondolom, hogy arra a ciklusra gondol elsősorban, ami a Mozgóvilág még 2008-as év folyamában jelent meg, egy betegséggel foglalkozó ciklus, amiben elég nyíltan és konkrétan és húsba vágóan beszélek egy betegség folyamatról, illetve annak feldolgozásáról, és talán ezeknek a verseknek a beszédmódjáról és őszinteségéről gondolhatja ezt Lator László, de nyilván, hogy a többi vers is igaz ez, talán az a narratív szemlélet, amivel a verseim mert íróm, illetve az a narratív beszédmód, tehát hogy történeteket beszélnek el akár a versek is.
Igen.
Ez okozhatta ezt a gondolatot benne.
Aha. Tehát most, hogyha nagyon profánul akarok fogalmazni, akkor valahogy ez azt jelenti, hogy ez ma már nem divat. Ő ugye epikus költészetről beszél, tehát igen, történetmesélésről.
Szerintem azért valamennyire a generációmra igaz ez, erre talán utal is a szövegben Lator László. Vannak olyan szerzők, például Bajtai András, vagy mondjuk Nemes Zé Mário, akik most így hirtelen eszembe jutnak, akiknek mondjuk a költészetében például a betegségről való beszéd, vagy mondjuk az idősebb generációban, igen, tehát hogy mondjuk, hogyha visszacsatolunk a régebbi időkhöz, vagy egy korábbi generációnak az alkotói tevékenység, ez akkor mondjuk Takács Zsuzsa eszembe juthat, tehát azért élő szerzőknél ez megfigyelhető. Hm. Tehát van olyan, akinél ez jelen van, mondjuk ez a fajta beszédmód.
Világos. Ugye azt elfelejtettem mondani, tulajdonképpen ez egy gyűjteményes kötet, és 75 verset válogattál össze, illetve kérdezem, hogy válogattál össze, vagy kaptál szerkesztői segítséget?
Válogattam össze egy nagyobb mennyiséget, 75-nél több verset, és utána Darvasi Ferenc, a Helikon kiadó szerkesztőm segített abban, hogy ez még pontosabb és még lényegre törőbb legyen ez a kötet. Úgyhogy ő segített ebben, az ő szerkesztői munkája az nagyon hasznos volt, és így lett végül is 75 vers, ami azt hiszem, hogy egy jó szám is, és terjedelmileg, illetve a ciklusok elrendezése, a ciklusokban való elrendeződés, a versek elrendeződése is azt hiszem, hogy jól sikerült, és megmutatja azt, hogy miken is dolgoztam, és hogy miket is írtam az elmúlt 10-14 évben.
Érdekes a címválasztás, mert az ember először valahogy azt gondolna, hogy hát ez olyan egyszerű, aztán belegondol, hogy hú, hát mennyi értelme is van ennek a szónak, hogy szabad. Szóval kicsit úgy is érzem, hogy az ember úgy bekopogtat a verses kötetnek a borítóján, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy szabad, és akkor bele lehet lapozni. De nyilván ezer megfejtése van. Te mire gondoltál, amikor ezt választottad?
Azt gondolom, hogy a címet az inspirálta. Van egy ciklus cím, Szégyenlős álmok, az is munkacímként jelen volt, még mielőtt kialakult ez a végleges szabad cím, de az túl kötött lett volna, és valóban ezt a szabadságot, illetve a valahonnan valahová való eljutást, vagy valamiből való kitörést, vagy kiszabadulást akartam érzékeltetni, és végül is a Ferenc volt az, aki javasolta ezt a címet, bár bennem is felmerült még egy-két évvel ezelőtt, hogy akár ez is lehetne a címe, de ő anélkül, hogy tudta volna, ez nagyon érdekes, ezt a változatot, vagy hogy én erre gondoltam, nem beszéltünk erről, ő javasolta végül is, és én nagyon szimpatikusnak találtam. Igen, nagyon sokféle jelentése van. Azért a szabadság, tehát hogy a szabadban levés, illetve a szabadság érzése az mindenféleképpen fontos. Hát azt gondolom, hogyha valaki elolvassa a kötet verseit, akkor érezni fogja azt, hogy a beszélő, vagy aki megjelenik a versekben, az a beszélő, az azért eljut A-ból B-be, és leráz magáról olyan terheket, amik nehézséget okoztak, és azt gondolom, hogy van egy erős feloldás az utolsó ciklusban, vagy feloldódás, és talán a szabadság az, ami a szabadság érzése az, ami feltárul ebben, hogy hogyan lehet megszabadulni bizonyos nehézségektől.
És tulajdonképpen ez motivált téged abban, hogy megjelentesd ezt a gyűjteményes kötetet? Tehát, vagy valahogy számodra is egyfajta megszabadulás, egyfajta eljutásából B-be az, hogy lezársz ezzel egy korszakot, vagy valahogy úgy hogy is mondják ezt, összerendezed, összegyűjtöd, berakod egy dobozba?
Igen, egyrészt lezárok egy korszakot, ez mindenféleképpen igaz. Azt gondolom, hogy ez a négy ciklus, ami a kötetben található, az egy elég komoly egészet képez, és más típusú szövegek, vagy egy másfajta beszédmód felé kezdtem elmozdulni az utóbbi időszakban, tehát ezért is nem került bele mindegyik vers azokból, az például az új verseimből se, amiket írtam.
Ezt akartam kérdezni, mert... bocsánat, hogy milyen idős a legfrissebb vers?
A legfrissebb vers az szerintem tavaly íródott, de tavaly is írtam olyan verseket, amik nincsenek benne a kötetben. Volt olyan azok közül is egyébként, amiket még én beválogattam eredetileg abban a nagyobb válogatásban, ami még több volt, mint 75 vers, de a Ferenc javaslatára, és aztán én is fölismertem, hogy ezek már másfajta dolgot képviselnek, és akár a verses kötet tematikájába, akár a beszédmódba, vagy azokba a témákba, amikkel foglalkozik a könyv, azokba már nem férnek ezek bele. Például akár közéleti témát is boncolgató versek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy vannak olyan jellegű szövegeim, amik bizonyos közéleti dolgokra reflektálnak, és azok már egy másfajta kötetben kapnak majd helyet. És igen, ez egy lezárásai korszaknak, és a 14 év anyagából lett, mert végül is, sőt, 15 inkább, mert azt hiszem, hogy 2007-es az első vers, a legrégebbi vers, ami szerepel a könyvben, úgyhogy végül is ez 15 év verseiből lett összeválogatva, és ilyen formában azt gondolom, hogy az életem egy fontos szakaszának egyfajta, a költészet szempontjából egyfajta lezárása, vagy inkább összefoglalása.
Na jó, beszéltünk narratíváról, meg epikáról, és hát ugye nem rejthetjük véka alá, hogy te egyébként egy nagyon-nagyon menő és nagyon-nagyon klassz fotóművész vagy, fotográfus, fényképész, nem tudom ki mit szeret. Egyrészt járod a világot, fantasztikus fotókat készítettél például Baskíriában, nagyon jó portréid vannak, de legutóbb Kárpátalján is voltál, és hát én nem is tudom, hogy van-e olyan fotó, vagy létezik a fotóműfajban olyasmi, hogy nem epikus fotó, hiszen mindegyik fotó egy-egy történetet tartalmaz.
Igen.
Hogyan kapcsolódik össze? Azt nem kérdezem meg azt a hülyességet, hogy miért nem jelentettél meg olyan kötetet, amiben fotók is vannak, mert azt gondolom, hogy az valahogy üti egymást. Tehát, hogy az egy történet, a másik az egy másik történet, és két történet az két külön történet, vagy fölmerült ez?
Ebben az esetben, a verses kötet esetében nem. Hogyha prózáról van szó, vagy más műfajú...
Hiszen te nagyon jó prózaíró is vagy, ne felejtsd.
Szóval ha prózáról van szó, akkor igen, akkor fölmerült, vagy mondjuk rövid, tehát novellákról, tárcanovellákról, vagy esszészerű szövegekről, akkor fölmerülhet az, hogy a ugye van is ilyen jellegű könyvben már tulajdonképpen a Budapest katalógus, bár ott igazából
igen.
interjúk szerepelnek. Szóval fölmerülhet, de a verses kötetet azt én önmagában letisztultan a verseket szabadon hagyva, hogy úgy mondjam, szerettem volna megjelentetni, és így is fog, és hát nem akartam összekeverni ezt a két dolgot. Őszintén szólva, az még fölmerült, ugye nyilván verses kötetnél fölmerül, hogy valaki esetleg illusztrálja a könyvet, mert ugye sok illusztrált verses kötet jelenik meg, amik egyébként nagyon szépek általában, és én nagyon szeretem ezeket, de ennél a verses kötetnél én meg akartam hagyni önmagában a verseket, illetve abban az elrendezésben, ahogy a Darvasi Ferenccel együtt összeraktuk.
Világos. De egyébként van úgy, hogy inspirált téged egy saját fotód egy versírására, vagy fordítva akár?
Igen, azt hiszem, hogy a fotó inspirál, tehát vagy mondjuk valaki másnak a fényképe, például Mohai Balázs, akivel annó a Budapest katalógust együtt
igen.
kezdtük el, ő egy remek fotóriporter, szerintem sokan ismerik a nevét, ő neki volt olyan képe például, amire írtam verset. Ez az első kötetemben jelent meg az aktív korteremben, úgyhogy van ilyen, és azt hiszem, hogy saját fotóim is, bár a saját, tehát a magam esetében úgy gondolom, hogy inkább a szituáció az, amiben benne vagyok, amikor mondjuk a fotó elkészül, az inspirál. Tehát nem mondjuk utólag a fotó, hanem maga az egész, a fényképnek a létrejötte, és az az élmény, vagy az a dolog, amit abban a pillanatban, vagy azokban a pillanatokban átélek. Úgyhogy van erre is példa természetesen.
Igen, és te keletre szeretsz menni. Vajon azért, mert ott még megtalálni bizonyos, hát nem tudom, eredeti az embereket, vagy ugye szoktuk mondani, hogy romlatlan még a kultúra, nyilván ez Baskiriára valamennyire igaz, erről ugye beszélgettünk sokat, de hát legutóbb Kárpátalján voltál most ugye a háború alatt.
De ez több dologból tevődik össze, az kétségtelen, amit említesz, hogy ott a kultúra, vagy mondjuk a hagyományok, a népművészet olyan módon van jelen, például a Baskíriában, hogy az emberek olyan körülmények között élnek, ami még egy korábbi korszaknak, vagy egy másik világnak a lenyomatát őrzi, akár korábbi generációk által kialakított tereket, és ez számomra fontos, mert ugye ezek idővel aztán el fognak tűnni, Erdélyre is igaz ez, tehát most Erdélyben is készítek egy hosszú távú projektet, és azért is fotózom az idősebb generációt, mert ők olyan körülmények között, olyan házakban élnek, amik még mondjuk akár a 18. vagy 19. században épültek. És ők maguk is olyan életmódot folytatnak, nem az mi életmódunkkal rokon, hanem még valami korábbi időszakot idéz.
Igen,
föl.
De ez őrületért, hogy ez még mindig van. Tehát tulajdonképpen most ugyanazt mondod, amit a Kornis Péter mondott, azt hiszem, hogy 72-ben,
igen.
amikor Novák
Tata
elvitte székre.
Igen, azt hiszem, de hogy szűkület. Szóval azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek, tehát hogyha meghal idővel sajnos ez az idős generáció, tehát hogy már nem lesznek, nyilván akkor is lesznek idősek, de ugye akkor már mondjuk azok a házak, például az örökösek, rengeteg házat például lebontanak Erdélybe. Tehát ezért mondom, hogy én magam is látom az átalakulást az elmúlt 20-25 évben, mióta oda járok, vagy akár Baskíriában is egyébként, mert 2015-ben jártam ott először, és voltam négyszer, és ha sokkal finomabban is, és tehát nem olyan alaposan, de azért látom ott is az átalakulást, hogy a fiatalok milyen irányba nyitnak, beköltöznek a városba, milyen tereket alakítanak ki maguknak, akkor azért ott is jelentős az átalakulás, és egyrészt ezeket fontos megörökíteni, másrészt meg igen, olyan szituációba keveredtem, például akár a régészeti expedíciós, tehát expedíció dokumentálása folytán 2015-től kezdve, amikor...
Azért mondj egy szót, mert én ezt ismerem, ezt a történetet, de ez nagyon izgalmas.
Igen, 2010-es évek elejétől a MTA Régészet Tudományi Intézete, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek volt egy közös ilyen együttműködése, és ők becsatlakoztak Türk Attila vezetésével, illetve magyar régészet csapat becsatlakozott orosz ásatásokba, és hát magyar vonatkozású leleteket is keresve, illetve hát a fiatalokat ugye nevelve, és ugye fiatalokat vittek ki ásatásokra, fejlesztették az ásatási kultúrát, hogy úgy mondjam, mert ugye az oroszok azért, illetve az amerikaiak messze a legjobb régészeti szakemberek, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó tanulópénz volt a fiataloknak, illetve a magyar régészet egy bizonyos ágának is, uh-huh. és ennek voltam én a dokumentátora 15 és 19 között, négyszer voltam kint velük, és ennek kapcsán találkoztam a baskírokkal, illetve jártam Baskíriában, mert ott is voltak ásatások, És akkor tűnt föl, hogy a baskirtáj, meg maga az építkezés, illetve az emberek is milyen különlegesek, és nagyon megjött a kedvem ahhoz, hogy őket fotózzam. És aztán a Művészeti Akadémián elnyertem egy 3 éves alkotói ösztöndíjat, és az volt a projektem, hogy a baskírokat fotózzam odakint, ami sajnos hát a vírushelyzet miatt félig-meddig meghiúsult. 2020-tól már nem tudtam kimenni Oroszországba, hát utána pedig a háború, hát ezt nem is kell részleteznem, az még inkább keresztbe tett ennek a projektnek, és így jött aztán Erdély, ahol azért sokkal otthonosabban mozgok, meg hát jóval közelebb van, mint a Dél-Urál. Úgyhogy így
de azért
így
nem adtad föl, nem? Tehát, hogyha lehet,
nem adom föl, semmiféleképpen sem szeretném föladni, bár azt hiszem, hogy Oroszország megközelítése elég nehéz lesz az következendő időszakban, de én a baskírokra fókuszálok, úgyhogy remélem, hogy idővel azért visszajuthatok a Dél-Urálba, és folytathatom a munkát.
Hát reméljük mindenképpen, én láttam egy pár képet, amit ott készítettél, tényleg egészen elképesztőek, és nagyon jó lenne, hogyha nagy közönség majd láthatná a teljes sorozatot. Ha már képekről beszélünk, akkor ennek a kötetnek egy nagyon szép borítója van. Egy kicsit romantikus, ugye egy völgyet látunk, egy zöldelő völgyet, abban megbújik egy picike ház. Ez is valahol Erdélyben készült? Ez gondolom saját fotó.
Igen, ez egy saját felvétel. Gyimes középlokon készült, a Gyimesekben, Erdélyben. Azt gondolom, hogy a címmel nagyon jól megfér ez a fénykép, és saját képet szeretett. Tehát a kiadó is azt szerette volna, hogyha az én képemet használjuk, illetve én is úgy gondoltam, hogy mivel volt már olyan, hogy valaki másnak a fényképét használtam borítóra, volt már olyan, hogy a saját képemet használva alakított ki egy, ugye nyilván tervező grafikus egy borítót, ami azért nem minden értelemben azt ábrázolta, ami az én eredeti felvételemen volt, de összefüggött vele, akkor legyen egy olyan borító most, ami tényleg letisztultan saját képet mutat, egy általam készített felvétel. Igen, azt gondolom, hogy a címmel nagyon jól összefér, és azt hiszem, hogy színvilágában is, illetve azt a látásmódot, amit én képviselek, akár fotósként, amiről te is beszéltél, azt jól visszaadja, valamilyen módon össze is foglalja. És szerettem volna, hogyha olyan kép kerül oda, ami tényleg a tiszta természetet mutatja, mert egyébként a verseknek egy fontos eleme, vagy egy fontos része az, illetve magának a kötetnek, ez a természet közeliség, illetve az arra való törekvés, hogy az ember menjen a természetbe, és olyan terekben létezzen, olyan terekben legyen, ahol akár a csöndet, vagy az egyedül létet, vagy valamiféle tisztaságot képes még megtalálni.
Hiszen ott lehet igazán szabad. Mati,
igen.
Még egy dolgot hagyd kérdezzek. Hogy látod magad 10 év múlva, illetve hogyan látnád magad 10 év múlva?
Fú, ez egy összetett kérdés. Remélem, hogy 10 év múlva lesz egy újabb ilyen jellegű összefoglalás akár, tehát azt gondolom, hogy 10 év elteltével már...
Egy újabb kötet.
Egy újabb verses kötet, igen, az mondjuk csak, hogy maradjunk a témánál, azért is említem ezt. Azt gondolom, hogy 10 év múlva remélem, hogy olyan élményekkel gazdagodok 10 év alatt, meg egy olyan szövegeket tudok írni majd, amik beleférnek egy újabb ilyen akár összegyűjtött kötetbe. És bízom benne, hogy ezeket a projekteket, amikről említést tettünk, tehát az erdélyi fotósorozatot, illetve akár a baskír anyagot folytathatom, illetve akár olyan módon be is fejezhetem, hogy egyikből másikból lehet akár egy fotós könyv, akár szövegekkel kiegészítve, ahogyan arról szintén beszéltünk. És hogy még egy harmadik dolgot említsek, mert a prózáról is szó volt, most dolgozom egy nagy regényen.
Ezt akartam kérdezni, de nem mertem. Hogy lesz-e regény,
igen,
de jó.
Mind terjedelmében, mind pedig aktualitást tekintve, hiszen bizonyos szempontból a vírus helyzet alatt játszódik, tehát tényleg egy mai történet, ráadásul női elbeszélővel, ami szintén egy
az izgalmas,
számomra
igen.
Fontos dolog, igen, számomra nagy kihívás. Remélem, hogy ezt be tudom fejezni, az mondjuk azért 10 évnél, remélem, hogy nem 10 év múlva lesz, hanem 1-2 éven belül, és akkor ez is meg tud jelenni, úgyhogy nagyjából ezeket gondolom.
Matyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szőlősi Mátyással beszélgettem, akinek a Szabad című kötete szeptember 20-án jelenik meg a Helikon könyvkiadónál. Lesz valami könyvbemutató?
Igen, ha most ez még alakulóban van, hiszen ugye nem jelent meg a kötet, még van 2 hónap a megjelenésig, de úgy gondolom, hogy a Margó Fesztiválon erről már szó esett, lesz bemutatója. Már felkértek egy... de még ezt sem akarom teljesen konkretizálni, csak a helyszínt olyan értelme, hogy a várost lesz Székesfehérváron egy bemutató, és bízom benne, hogy még a Helikon kiadó munkatársai, Pál András dolgoznak azon, hogy még más helyeken is bemutathassuk a könyvet. Úgyhogy októberben, novemberben, decemberben biztos vagyok benne, hogy minden hónapban lesz egy olyan program, ahol az új könyvvel lehet találkozni.
Illetve veled lehet találkozni, és lehet dedikáltatni.
Így van, így van.
Jól van. Mátyás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.